Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, 151. dicséretünket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Helyünket elfoglalva, kedves testvérek, énekeljük 119. Zsoltárunk 29-től 32-ig terjedő verseit, 119. Zsoltár 29. verstől, hiszem, te vagy az én örökségem. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét Lukács evangéliumából, Lukács evangélium a 14. részéből, a 14. rész 15. versétől. Halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővele együtt ültek, ezt mondotta neki. Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Ő pedig ezt mondotta neki. Egy ember nagy vacsorát készített, és sokakat meghívott, és elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosaknak, gyertek el, mert immár minden kész. És mindnyájan egyenlőképpen kezdették magukat mentegetni. Az első ezt mondta neki, szántóföldet vettem, s ki kell mennem, hogy meglássam, kérlek téged, ments ki engem. A másik ezt mondta, 5 iga ökröt vettem, s elmegyek, hogy megpróbáljam őket, kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig ezt mondotta, feleséget vettem, s nem mehetek. Mikor azért az a szolga hazament, megmondta ezeket urának, ő pedig megharagudván ezt mondta szolgájának, eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. S mondotta a szolga, Uram, meglett, amint parancsoltad, s mégis van még hely. Akkor ezt mondta az úr a szolgának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, befogadását, megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, magasztalunk megtartó hűségedért, végére mehetetlen kegyelmedért, szeretetednek minden áldásáért, ahogy hordoztál és megtartottál bennünket mindeddig az óráig, s dicsőítünk, hogy most egybegyűjtöttél bennünket szent hajlékodba, hogy közösen, együtt is imádságunk szavát felemelve hálákat adjunk, s magasztaljunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusban kinyilatkoztattad örök szeretetedet, benne számunkra megváltást és szabadítást készítettél, s szent lelked világosságában vezetsz bennünket azon az úton, melyre meghívtál, s melynek végén te magad várod a hazaérkezőt. Háladással, dicsőítéssel, s mégis alázattal mondjuk mindezeket, látva, tudva, s előled sem titkolva vétkeinket és bűneinket, de köszönjük, hogy hívsz, hogy megkegyelmezz, és kérünk is, töröld el minden vétkünket, hitetlenségünket, lázadásunkat, kérünk szent lelked által, tégy képessé és készé arra, hogy a szeretet munkáit végezzük. Ezért küldd el szent lelked világosságát, ragyogd be szívünket és lelkünket, s ad nekünk igédet, szent szavadat, újjászülő igédnek hatalmát, örökké való tanácsodat. Megnyitjuk szívünket, lelkünket, hívunk és várunk, jöjj közénk, légy itt velünk, védj bennünk lakozást, áldj meg bennünket. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet, és készüljünk, kedves testvérek, Isten igéjének hirdetésére. A 172. dicséretet énekeljük, 172. dicséretünk, szűkölködünk nagymértékben, segedelem nélkül. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, Isten igéjét a 119. Zsoltárból olvasom, a 119. Zsoltár 8. szakaszából, az 57. verstől a 64. terjedő versekből. Azt mondottam, Uram, hogy az én részem a te beszédednek megtartása. Teljes szívből könyörgök a te színed előtt, könyörülj rajtam a te ígéreted szerint. Meggondoltam utaimat, s lábaimat bizonyosságaidhoz fordítom. Sietek, s nem mulasztom el, hogy megtartsam parancsolataidat. Az istentelenek kötelei körül kerítettek engem, de a te törvényedről nem feledkeztem el. Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked igazságod ítéletéért. Társai vagyok azoknak, akik félnek téged, és akik határozataidat megtartják. A te kegyelmeddel, Úram, teljes a föld, taníts meg engem rendeléseidre. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, nemrégiben jelent meg az evangélikus Luther kiadó jóvoltából egy olyan könyv, amit mindenkinek bátran ajánlok figyelmében, igen vastag, de felülmúlhatatlan, Luther Márton asztali beszélgetései. Talán 3 évtizeddel ezelőtt egy kicsi kis vékony, füzetszerű könyvecske, egy válogatás megjelent, akkor is sokan ezt olvasták, nagyon szerettem én is, időnként elő-elő vettem, jókat kacagtam rajta, vagy időnként sírtam, de most az összes úgynevezett asztali beszélgetés egybegyűjtve ékes magyar fordításban megjelent. Ez egy sajátos műfaj volt, Luther mester, miután elvégezte a Wittenbergi Egyetemen a tanító óráit, vagy végzett valami disputával, vagy elvégezte tudós munkáját barátaival Wittenbergbe, asztal köré ült és beszélgettek. És mivel Luther már népszerű és híres ember volt, utolérte a népszerű emberek sorsa, titokban jegyezték, hogy miket mondott. Aztán a halála után ezeket a gyorsírással feljegyzett dolgokat összegyűjtötték, és különböző kötetekbe kiadták. Ajánlom mindenki figyelmébe, mert kiderül, és ez a fontos, hogy az a Luther, akit mi sziklaszilárd jellemű, megingathatatlan figurának tartunk, a legtöbb Luther szobor, úgy gondolom, hogy legalább 40-50 kiló izmot még hozzáfaragott ahhoz a Luther Mártonhoz, aki a valóságba kinézhetett, egy robusztus, erőteljes, igazi ősgermán alak, akit sziklákból faragtak ki, és aki megállt és nem ingott meg. És szeretünk is így nézni Lutherre, meg a reformátorokra is, Calvin egy kicsit soványabb kiadásba, de ugyanez, mert erőre, megingathatatlanságra, bátorságra, hűségre, helytállásra van szükségük. Az asztali beszélgetésekből azonban kiderül, hogy ez a mi Luther Mártonunk valójában egy küszködő, reménykedő, vergődő, sokat imádkozó, sokat gyötrődő alak volt, és Isten még humorral is megáldotta, különösen akkor, amikor egy-egy nehéz élet szakaszon Istennek a kegyelméből túljutott. A mostani felolvasott szakaszhoz egy asztali mondását szeretném idézni, ez is némi rövid magyarázatot igényel. Luther sokat birkózott az ördöggel, a kísértővel, nagy és mély gondolatokat oszt meg az utókorral és kortársaival is arról, hogy mit jelent a német Anfechtung szó, a megrázottatás, a megkísértetés, a gyötörtetés, hol Istentől, de leginkább a kísértőtől, aki újra meg újra megjelent neki, és mindig megpróbálta meggyőzni Luthert arról, hogy elveszett vagy, véged van, mert bűnös vagy, és Isten a bűnös emberen nem könyörül meg. Hiába igyekszel, tele van az életed mindenféle szörnyű folttal, bűnnel. És Luther egy alkalommal, amikor beszámolt barátainak, hogy éjszaka fölriadt, a kísértő fölébresztette, és hát elkezdődött megint a perlekedés ezen, akkor Luthernek eszébe jutott valami, aztán ezt így foglalta össze barátaival, ne vitatkozz az ördöggel a bűnökről, mert azokban nagymester és le fog győzni. A kegyelmet mond neki mindig, mert ahhoz nem ért, és azt nem ismeri. Ne vitatkozz a kísértővel a bűnökről, mert abban nagymester. Bekerít és lenyom. A kegyelmet mond mindig. Erről szól, kedves testvérek, a felolvasott Zsoltár szakasz, a 119. Zsoltár 8. szakasza, ami szerelmes énekünk, mert így mutattam be a Zsoltárt, hogy mind a 22 nagy szakasz egy szerelmes ének egy-egy füzére, és ez a rész most, amit felolvastam, egy újabb és nagyon különös fordulatot mutat, ahogyan a zsoltáros, ahogy eddig hallottuk, szinte tolulva, szinte túláradva, szinte rajongva, kapaszkodik Istenbe, hűséget fogad Istennek, keresi Istent, vágyakozik utána, hívogatja, hát ugyan a szerelmes vágyakozik azután, akit szeret. Azt is láttuk eddig, kedves testvérek, talán ezért nem fogunk meglepődni, hogy itt most egy fordulat lesz, hogy mindig van egyfajta megfordítás, kölcsönösség a zsoltáros szavában, csak kettőt-hármat hadd idézzek, emlékezteti Istent hűségére, ígéreteire, imádkozik, és rögtön a következő mondatban ő is emlékezik. Magasztalja Isten hűségét, és hűséget fogad. Elmondja, hogy megtapasztalja Isten megtartó kegyelmét, és megígéri, hogy ő is megtartja Istennek szent törvényét. De most ebben a újongó megfordításban Isten hű, én is hű leszek, Isten megtart, én is megtartom törvényét, Isten megszabadított, én megmaradok a szabadságban, Isten szól hozzám, én is elmondom az Isten dolgait. Hirtelen egy oldalhajó nyílik, ha szabad építészeti hasonlattal él, mint ahogy a gótikus katedrálisoknak vannak oldalhajói, és sokszor azok úgy vannak megépítve az oldalhajók, hogy jobban lehet az oldalhajóból mindent látni, mint ha megállunk a templom bejáratánál. Ezek különös építészeti lelemények. Egy ilyen oldalhajóba lépünk be, egyetlen egy szó nyitja meg oda az utat, azt mondja a zsoltáros, meggondoltam az én utaimat. Meggondoltam utaimat. Azért furcsa ez, kedves testvérek, mert hát a szerelmes ember mindent szokott csak gondolkodni, nem? Aki szerelmes, az szerelmes. És meg Isten kapcsán is át szoktuk ezt élni, hogyha valaki beleszeret Istenbe, akkor beleszeretett Istenbe. Akkor nincsen józan megfontolás, akkor nincsen így, nincsen úgy, ő rajong. Éppen ami idézett Luther mártorunk óvott sok asztali beszélgetésben a rajongóktól, akikben fölforrósodott a lélek, meg a szív, a saját lelkük, a saját szívük, aztán azoknak nem lehetett se bölcsességet, se tapasztalatot, se tanácsot mondani, ők csak mondták, kelepelték a magukat, mint a szerelmes ember. De most a zsoltáros azt mondja, meggondoltam útaimat. Úgy vezet el ide bennünket, kedves testvérek, hogy még ha fölidézem az előző szakaszt, amit a múlt vasárnap hallottunk, ezzel fejezte be, ez jutott nekem, hogy határozataidat megőriztem. És talán emlékeztek, kedves testvérek, elmondtam, hogy nagyon nehéz ezt a mondatot lefordítani, hogy ez jutott nekem, mert kicsit olyan lemondó, ha valakit sarokba állítanak, félre szorítanak, valami hullik neki a maradékból, akkor szoktuk mondani, hogy ez jutott nekem. De elmondottam, hogy éppen fordítva a Zsoltáros ezt újjongással mondja. Ez jutott nekem, ez az én örökségem. Idéztem a 16. Zsoltárt, az én örökségem kies helyre esett. Újjongva mondja ezt a Zsoltár, és itt így is folytatja mindjárt az 57. versben. Azt mondtam, Uram, hogy az én részem, osztályrészem, örökségem, sorsom a te beszédeidnek megtartása. És aztán ebből rögtön folytatja, meggondoltam az én utaimat és lábaimat a te bizonyosságaidhoz fordítom. Meggondoltam. Hadd szóljak ma, kedves testvérek, erről a szóról, mert aztán majd a következő szakaszokban a Zsoltáros újabb meg újabb dimenziókat fog a számunkra megnyitni. Ez a kifejezés, ez a szó, hogy meggondoltam, a Zsoltárban pedig 172 verse van, egyetlen egyszer fordul elő. Mit jelent ez? A görögök fordítják jól, azok a alexandriai zsidó atyafiak, így mondjuk, hogy görögök, akik Krisztus előtt 200 körül, már idegenbe szakadván használták ugyan a hébert, de az csak liturgiai nyelv volt, szükségét érezték, hogy görögre lefordítsák az Ótestamentumot. A legenda szerint, ugye 70-es fordításnak nevezzük, 70 tudós atyafit kiválasztottak erre a munkára, bezárták őket, és ők 70 nap alatt le is fordították az egész Ószövetséget. Hát ez egy szép történet, lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem így volt, nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy jól fordították. És itt az a görög szó szerepel, amit mi is gyakran használunk egy sajátos értelemben, dialógus. Dialegein, mondja görögül, héberül itt más szó van, mondja a Zsoltáros. Beszélgettem magammal. Mert, kedves testvérek, meggondolni valamit, az első körön ezt jelenti, az ember bátorkodik önmagával beszédbe elegyedni. Nem bolond attól az ember. Ugyan látunk néha, utcán megyünk valahova, jön velünk szembe egy atyafi, és hangosan gesztikulál, és magyaráz valakivel, beszélget. És akkor félrelépünk, vagy azért, mert nem akarjuk zavarni ebbe az elméjed dialógusba, vagy azért, mert azt hiszük, hogy szegénykém egy kerékkel több van neki, vagy megzakkant, vagy valami baja van, ugye, magába gesztikulál. De kedves testvérek, nem bolond az, aki időnként, főleg, hogyha a szép örökséget akarja számba venni, Isten áldásait, Isten kegyelmét, beszélgetésbe bocsátkozik önmagával. Mi több? Ha kinyitjuk a kereszténység történetének nagy misztikusait, Luther is misztikus volt, kinyitjuk a nagy misztikusokat, akkor ilyeneket találunk, hogy a lélek beszélgetése. Augustinus azt mondja, soliloquia, a lélek magányos beszélgetése. Kivel? Istennel. Önmagával. Emlékekkel. Gondolatokkal. Meggondoltam. De sokkal több is van ebben, kedves testvérek, még ha valaki föllapoz majd egy görög szótárat, vagy megnézi az eredeti héber szót, hogy mit jelent ez, nem puszta beszélgetés ez, a dialegeny szó sem ezt jelenti eredeti értelemben, azt jelenti, hogy elejétől a végéig mindent számba venni. Találtak egy régi leírást egy görög történetírótól, aki leírja, hogy amikor építettek valahol egy nagy erődítményt, és hozzáértő szakembereket hívtak, azok először szétválogatták a köveket. Mi az, ami építésre alkalmas, és mi az, ami nem alkalmas építésre. És ezt a szót használja. Dialegeny. Dialogizáltak. Elejétől a végéig lajstromba vettek, számba vettek, felmértek mindent. Megkülönböztettek. A dialógus is, kedves testvérek, ha a másik emberrel gondolatot, nézetet cserélünk, Az csak azért lehet, mert nézetkülönbség van. Ha nincs nézetkülönbség, nincs miről beszélgetni. Akkor csak ülünk, mint a Székely viccbe, Mózsi bácsi, meg Feri bácsi, aztán 1000 évenként mondunk egyet, mert hát miről beszéljünk, mindenben egyetértünk. Szétválogatás, széthordás, megkülönböztetés, lajstromra vétel, vagyis engedjétek meg, kedves testvérek, és itt már a héber szóra is hadd hivatkozzam, a helyzet és az állapot felmérése. Valamiféle hozzáértés alakul ki ebből. Tervet is jelent. Amikor József azt mondja testvéreinek, immár Egyiptomban, mikor leleplezi magát, hogy a fára után ő a második ember, ő, akit meg akartak ölni, akkor azt mondja, hogy ami rosszat ti gondoltatok ellenem, azt az Isten jóra gondolta fordítani. És ott ugyanez a szó van, kedves testvérek, amit ti elterveztetek ellenem, amit ti meggondoltatok, magyarul meghánytatok, megvetettetek, azt az Isten meghányta vetette, és jóra tervezte fordítani. Vagy amikor arról hallunk, kedves testvérek, hogy Isten parancsot ad Mózesnek, hogy építsék meg a szent sátrat, azt is parancsba adja, hogy hozzáértő emberekkel végeztesd el. Rendes ácsokkal. Akik kétszer mérnek, egyszer vágnak. Mert egyszer vágni, rosszul vágni, utána már 1000-ig lehet mérni. Szakember. De arról is hallunk, kedves testvérek, mózesi törvényekben, hogy ki kell számítani az elengedés évét és idejét, az 7 évenként következett be, és parancsot ad Isten a papságnak, hogy számítsátok ki mindig az elengedésnek, a megengesztelődésnek az idejét, az időt kiszámolni, kikalkulálni. És Ámos prófétánál pedig hallunk egy egész különös kifejezést, ezt a irodalmároknak és a versíróknak mondom, gúnyolódik Ámos proféta kora álkegyesein, mert álkegyesek mindig voltak, vallásoskodóin, akikről azt mondja, hogy azt hiszik magukról, hogy olyan verseket írnak, mint Dávid, és az olyan verseket írnak, itt ezt a kifejezést használja, hát mint akkor mi gimnazista korunkban írtuk az első disztikont, és akkor számoltuk a verslábakat. Megvan. Hát a, bocsánat, a Füszfa költő így írja a verset, hogy számolja a verslábat. És gúnyolódik Ámos proféta, hogy ti, akik azt hiszitek, hogy úgy tudtok verset írni, mint Dávid, közben számoljátok az ujjatokon az időmértéket. Még költőnek se értek, fabatkát se. Egy szóval, kedves testvérek, ha így végigjárjuk ennek a szónak a jelentés tartományát, érezzük már, hogy amikor azt mondja a zsoltáros, hogy meggondoltam utamat, ebbe attól elkezdve, hogy beszélgetni kezd önmagával, és ez lehet jófajta beszélgetés, egészen odáig, hogy mindent felmér, felbecsül, az értékest az értéktelentől szétválasztja, megkülönbözteti, és ebből az ő életéből egy terv születik meg, azért értjük rögtön a következő szót, meggondoltam utaimat és lábaimat bizonságaithoz fordítom. Arra hívom meg föl, kedves testvérek, a figyelmet, hogy mi a magyarban könnyen elsiklunk az egyes szám, többes szám fölött, alanyállítmány egyeztetés nem is szokott mindig sikerülni. Itt többes számban mondja a zsoltáros, hogy meggondoltam utaimat. Jártam én arra, csináltam én ezt, gondoltam én azt. És miután mindezt meggondoltam, mérlegre tettem, lábaimat a te bizonyságaid felé fordítottam, mert csak egy út van. Minden útból, minden út közül, minden lehetőség közül csak egy lehetőség van. De ez a lehetőség, kedves testvérek, kiderül a zsoltáros szavából, emberileg szólva lehetetlen lehetőség. Minden más út nyitva van. Minden út, kedves testvérek, ami Isten kegyelmétől, irgalmától, szeretetétől, az üdvösségtől elfelé vezet, hogy mondják ti szántulón, elfele vezet, az mind nyitva van, az mind szabad. Ott mind áll a szemafor, ott mind zöld jelzés van. Arra hívogatnak, azokat meg is próbálgathatjuk, de csak egy út van az üdvösséghez. És annyira sok út nyílik az ember számára, hogy ez az egy lehetetlen lehetőségnek tűnik. Először is, kedves testvérek, ilyeneket mond a Zsoltáros, meggondoltam az én utaimat, és lábaimat bizonyosságaithoz fordítom, sietek, már meggondoltam. A meggondolt ember sietsége, kedves testvérek, eltökéltség. Nem azért sietek, mert megszagoltam valamit, nem azért sietek, mert oda kényszerülök, hanem meggondoltam. Az siet igazán, aki meggondolta. Az igyekszik igazán Istenhez, aki mindent végig gondolt, meglatolgatott és megfontolt és fölmért. Az aztán igyekszik. Sietek, mert ahogy hallottuk korábban, buzgó felkiáltásában és sok zsoltárban kiált így a zsoltáros, mert Isten a segítségemre siet. Siess, Uram, ne késsél. Hány zsoltárban halljuk ezt? Siess, Uram, én is sietek. És hogy miért lehetetlen lehetőség, azt is halljuk, azt mondja a zsoltáros, az istentelenek kötelei körül kerítettek engem, de a te törvényedről el nem feledkezem. Nem bonyolult, kedves testvérek, nekünk magyaroknak a képes beszédet érteni, az angolok egy kicsit nagyobb bajban vannak ezzel, elfelejtették már Shakespeare-t, túlságosan absztrakt nyelven beszélnek az angolok, ezért ezt a képet, hogy az istentelenek kötelei körül kerítettek engem, mindenféle értelmezéssel fordítják, az istentelenek arra csábítanak, hogy bűnbe menjek, az istentelenek figyelmeztető és intőjeleket helyeztek el körém. Értjük mi ezt, körbe vagyok kerítve, és szorul a hurok, és szorongatnak. És mindig akkor szorul a hurok, kedves testvérek, amikor Isten felé igyekszik az ember. Hát nem volt már ilyen, amikor a kabát alja bekerült a széklába alá, ugrottunk föl valahol, megyünk, aztán estünk egy nagyot. És nem éljük át, kedves testvérek, hogy Isten útján akarunk menni, és akkor lesz nehéz, és akkor szorítanak meg. Amikor hitetlenkedünk, amikor a szeretetlenség terveit fonjuk, szőjük, akkor cuppog a vállunk, csattog a hátunk, úgy lapogatnak bennünket, akkor haver vagyunk. Csak amikor Isten felé. Azonban, kedves testvérek, van itt egy szó, erről is szólni kell röviden, azt mondja, az istentelenek kötelei körül kerítettek engem, de a te törvényedről el nem feledkezem. Más fordítások ezt úgy mondják, hogy és a te törvényedről el nem feledkezem, az a titokzatos héber betű áll itt, amit így mondunk, hogy vav, az és, de hát ugyanúgy, mint minden nyelvben sokfélét jelent az a szó, hogy és. Jelentheti csak így, kedves testvérek. Istentelenek kötelei körül kerítettek engem, bekerítettek, szorongatnak engem, és a te törvényedről el nem feledkezem. Ez egy történet. Körül kerítettek, bekerítettek, szorongattak, és én az Isten törvényéről nem feledkeztem el. Lehet úgy is fordítani, kedves testvérek, ahogy a revidált Károliban van, de körül kerítettek, de én nem felejtettem el Isten törvényét. Mint ahogyan, kedves testvérek, és itt van a nagy megfordítás, amikor mi önmagunkat körül kerítjük, nem más kerít körbe, önmagunkat körbe rakjuk, hitetlenséggel, csüggedéssel, kétségbeeséssel, lemondással, de Isten rólunk nem feledkezett meg. Ha elmúlik az ég és a föld, mondja, ami Urunk a prófétánál, el is múlik, de én te rólad nem feledkezem meg. Ott is és van. Itt is és van. De ebből az ésből egy ellenkező történet kezd kibontakozni. Nem folytatás következik. Körülkerítettek és lehúztak, körülkerítettek, és egy tapotot se tudok tenni. Egy másik történet bontakozik ki. Azt kívánom tiszta szívemből, kedves testvérek, mindenki szívébe legyen ott ez az és, ez a de. És végül már csak egy utolsót szeretnék idehozni, kedves testvérek. Múlt alkalommal a magányos helyzeteket soroltam föl, milyen nehéz Isten szeretni, Isten útját járni, amikor az ember magányos helyzetben van. Mert a magánynál nincsen borzasztóbb. Egyedül lennünk tudni kell. Az egyedül lét az hasznos dolog tud lenni. Nem baj, ha néha egyedül marad az ember, de magányosnak lenni, önmagára maradottnak lenni, puszta énjével bíbelődni, annál rettenetesebb nincs. És talán úgy is tűnt mindeddig a Zsoltár előző hét szakasza, mert nagyon sokszor beszél erről a zsoltáros, a fejedelmekről, a csúfolódókról, az ellenségről, az istentelenekről, a hazugokról, a gonoszokról, akik őt körbeveszik, akadályozzák, föltartóztatják, fölgáncsolják, hogy egy csak egy legény van talpon a vidéken. Szoktam mondani, vitatkoznak a biblia tudósok, hogy talán Dávid írta, talán Salamon írta, talán egy ismeretlen költő írta, talán egy nagy tanító írta, szerintem magyar ember írta. Én bírok csak versemnek hőse lenni, mondja a költő. Egy csak egy legény van talpon a vidéken, mondja a másik költő. Én bírok csak versem hőse lenni, egyedül én vagyok talpon a vidéken, nincsen uram itten senki. Jaj, mennyi mindent bele lehet ebbe gondolni, kedves testvérek, az egész életünket, mindenünket, én vagyok, meg Isten van. Vagy már Isten sincs. És micsoda csodálatos dolog, hogy amikor a zsoltáros meggondolja útjait, eszébe jut, és most kimondja, ezt is csak egyszer fogja a zsoltárba kimondani, társa vagyok mindazoknak, akik félnek téged. Vannak társak. Na hát, pedig hogy beleéltem magam, hogy egyedül vagyok? Pedig hogy elgondoltam, hogy nem szeret engem senki? Pedig hogy eltöltött az az édesbús érzet, hogy én vagyok az Isten útjának úttörője, én teszem meg az első lépést? Társa vagyok mindazoknak, akik igazság szerint járnak. Csodálatos dolog, kedves testvérek, a Istenbe szerelmes embernek kihúzódni ebbe a mellékhajóba, ebbe a világba, meggondoltam, megbeszéltem magammal, még éjszaka is felébredek, és megbeszéltem magammal, a szívemmel, a tapasztalataimmal, hogy bár körülvettek engem, és bekerítettek, mégis ez a kegyelem szava, mégis ez az evangélium. Nem kellett ott hagynom Isten igazságát. Mi több? Nem is vagyok egyedül. Az a Jézus Krisztus, aki azt mondja a keresztetés igéjében, a misszió parancsban, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és azt ígéri tanítványainak, hogy nem hagylak titeket árvául, társakat is ad. Meggondoltam. Csak ezt a szót vigyétek el ma, kedves testvérek, s ha a magányban, a magára maradottságban, a bekerítettségben, a botladozásban, a csüggedésben, az éjszakai fölriadásban meghalljátok ezt a szót, hát bátran beszéljetek a szívetekkel, a lelketekkel, hűséges az Isten, s megmutatja, hogy velünk van, és még társakat is ad, akik velünk együtt jönnek az úton. Ámen. Feleljünk, kedves testvérek, Isten igéjére, énekeljük 274. dicséretünk harmadik versét, csak légy egy kissé áldott csendben. Thank you. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, mennyei atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztusunk által, hogy öröktől meggondoltad sorsunkat, és kies a mi osztályrészünk és örökségünk. És köszönjük azt is, hogy időt, módot és alkalmat ad számunkra, hogy mi magunk is meggondoljuk utainkat. Késztess szent lelkeddel, bizonságoddal, mennyei világosságoddal, új élethez vezető erőiddel, hogy minden utat, ami hamis, mindent, ami tőled elszakít, minden utat, ami csak körbe-körbe forog, odahagyjunk, és azt az egy utat, a Jézus Krisztust válasszuk, aki élet és igazság is, hogy az ő útján bizton elérkezzünk hozzád, és elnyerjük kegyelmedet minden szükséges segítségül. Könyörgünk, Urunk, az elesettekért, erőtlenekért, súlyos terhek alatt roskadozókért, körbekerítettekért, akik nem látnak maguk előtt lehetőséget. Nyisd meg számukra az egyetlen, igaz és tökéletes utat, ajándékozz meg őket erőiddel, a megújulásnak és örömnek erőivel. Könyörgünk a szomorkodókért, a gyászolókért, akik előtt a halál most minden utat elzárt. Jézus Krisztus az út, és ő a feltámadás és az élet. Vigasztald őket, bátorítsd halál ellen, töröld le könnyeiket, adj számukra élő reményt, ami Urunk Jézus Krisztusunkban. Könyörgünk, Urunk, azokért szerte a világon, akik a Krisztus nevéért szenvednek háborgatást és üldöztetést, azokért a keresztjénekért, Afrikában, Ázsiában, Kínában, általunk nem is ismert helyeken, ahol életüket adják az élet uráért. Őrizd és óvd meg őket. S magunkért is, akik viszonylagos békességben élünk, de annyi megvetés, gúny, értetlenség, meg nem értés vesz bennünket körbe. Sokszor mi is úgy érezzük, szorul a hurok, de ahogy a Zsoltár mondja, kérünk, hadd mondjuk mi is, a hurok elszakadt, lelkünk megszabadult. Adj szabadságot, hogy utadról, igazságodról, szeretetedről, örök hűségedről szüntelen tudjunk elmélkedni, szívünket és életünket arra tudjuk irányítani. Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Most befejezésül, kedves testvérek, először a 150. Zsoltárt énekeljük, mint három versét, utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és végezetül vesszük Isten áldását. A 150. Zsoltár így kezdődik: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Ámen. Áldás, békesség Isten velünk.